スに。
13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az elnök közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, mely megbeszélések valami nagyon pozitív fejleményhez vezethetnek mindenki számára. Trump közölte, az amerikai tengeri kíséret olyan országok kérésére indul, melyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. Hozzátette, az érintett országok hajói addig nem térnek vissza a térségbe, amíg a hajózás biztonságát nem sikerül ismét helyreállítani. Az amerikai elnök a lépést humanitárius gesztusnak nevezte az Egyesült Államok és a közel-keleti országok, valamint Irán részéről, többi között megjegyezve, hogy a Hormuzi szoros lezárása miatt az Arab-öbölben rekedt hajókon fogytán az élelmiszer. Idén eddig a Nemzeti Adó és Vámhivatal ESZIA felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatukat, hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A szerkesztés alatt álló, de még nem beküldött nyilatkozatok nem érvényesek. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig be kell fejezni a kitöltést, és be is kell küldenie a nyilatkozatot, tette hozzá a közlemény. A május 20-án lejáró határidő jogvesztő, ezért aki civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogatná, fontos, hogy időben rendelkezzék, áll a NAV közleményében. Meghalt 66 éves korában Pál Falvi Lajos, József Attila díjas műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. 1999-től Pilis Csabán a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi karán dolgozott, 2000-től több mint 20 éven át a lengyel tanszék vezetője volt. Élete utolsó éveiben a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetében tanított. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg a magyar olvasókkal. Dávid szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben, az apróságok április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején vadon kihalt, fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. A múltban azt tartották, hogy aki a Dávid szarvas húsából eszik, az halhatatlanná válik. Bár ez nem igaz, a hiedelem is hozzájárult a faj eltűnéséhez, osztották meg az érdekességet a bejegyzésben. Hozzátették, a különleges állat Magyarországon csak a miskolci állatkertben látható, közölte az intézmény a Facebook oldalán.
Az időjárásról.
Napos, csapadékmentes idő lesz, a déli szél több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb északnyugati helyeken lehet melegebb. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország felett, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély a csapadékra. A hőmérséklet hajnalban kedden 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. A hét második napján délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hidd el, én tényleg próbálom.
Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
A látásunkról fognak hallani a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok, és köszöntöm vendégünket, Nagy Zoltán Zsolt, Széchenyi díjas szemész professzort, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatóját. A beszélgetést felvételről hallják, a műsort csütörtökön délután rögzítettük. Jó napot kívánok, professzor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ma nálunk rendel.
Üdvözlöm, köszönöm szépen én is.
Nemrég kapta meg a Széchenyi díjat, kollégáim nevében is gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm.
Vágjunk is bele, ma már olyan sokáig élünk, és annyit használjuk a szemünket, hogy előbb-utóbb mindenkinek szemüveg kell?
Hát többé-kevésbé ezt lehet mondani, igen. Ugye gyerekkorban a fénytörés hibákat muszáj kijavítani, fiatal felnőtt korban a közellátásunk válik egyre fontosabbá, hiszen nagyon sok dolgot számítógéppel intézünk, az okostelefon gyakorlatilag mindennapi használati eszközünké vált, a híreket, a számlát, utalásokat, nagyon sok mindent ezzel intézünk, és tulajdonképpen az idős korosztály sem tudja magát ez alól kivonni, úgyhogy időskorban is a közeli látáséleség nagyon felértékelődött. Az életkor előre haladtával egyébként az életstílusunk is nagyon sokat változott, tehát ma én azt gondolom, hogy azt is szokták mondani, hogy mai 70-esek a korábbi 50-esek, és ezt nyilván lehet a számokkal még játszani, de valóban úgy van, hogy azért a 70 éves korosztályra még a helyváltoztatás nagyon jellemző, tehát utaznak, kiállításra járnak, és így tovább sokkal aktívabb életet élnek, mint mondjuk 50-60 évvel ezelőtt. És hogyha autót vezet valaki, akkor nyilvánvalóan a távoli látása is fontos, ha ügyet intéz, akkor a közeli látása fontos. Tehát ezért gyakorlatilag mindent meg kell tenni a szem egészségének a megóvása érdekében.
Amióta sokat képernyőzünk, sokkal rosszabb a helyzet?
Hát a fiatal korosztályban igen, a fiatal korosztályban a rövidlátás fokozódása figyelhető meg. Hát több statisztika áll rendelkezésre, egy 40-50 évvel ezelőtt a lakosságnak körülbelül a negyede volt rövidlátó, de ez az egész lakosságra vonatkoztatva. Néhány éve végeztünk egy felmérést, ez tulajdonképpen már a COVID vége felé volt, és a 10 éves korosztályban bizony az 57%-a a gyerekeknek szemüveges lett. Tehát azt arra lehet ebből prognosztizálni, vagy következtetni, hogy gyakorlatilag az fog megtörténni, mint a távol-keleti országokban, ahol gyakorlatilag 50-60 év alatt kellett bepótolni a tudásnak a tulajdonképpen a összehasonlíthatóságát a nyugati amerikai tudásrendszerrel. Ehhez nagyon sok olvasás volt szükséges, meg tanulás, és ott közel 90%-a a lakosságnak rövidlátó. De hát ebbe azért a -1-től a 20 dioptriáig minden benne van, de ez egy elgondolkodtató tény, hogy néhány év alatt, és a COVID tehető azért felelőssé, mert az oktatás ugye online történt, és közben az okostelefonok nagyon elterjedtek, és hogy gyakorlatilag a gyerekek körében meg kétszereződött, illetve még talán a kétszeres fölött is van a rövidlátásnak az aránya. Ami nagyon fontos lenne, hogy gyerekkorban, tehát 6 éves korig minél kevesebbet üljenek a képernyő előtt, és szomorú, mikor az ember azt látja, hogy a babakocsiba a 2 évesek megkapják már az okostelefont, hogy kössék le magukat valamivel. Ez az agy fejlődése szempontjából, az emberek egymás közötti kommunikációja szempontjából is problémás, és talán harmadrendű fontosságú a rövidlátásnak a fokozódása. Azonban nagyon fontos tény, hogy ha már gyerekkorban elkezdődik a rövidlátás, akkor hosszú távon arra fog kijutni a dolog, hogy a dioptriérték növekedésével a szemészeti komplikációk is nőnek, tehát az éleslátás helyének a degenerációja, talán a szemnyomás emelkedéssel is összefügghet hosszú távon, a retinaleválásnak az esélye, és így tovább, ami bizony, hogyha sikerül elkerülni, főleg a retina komplikációkat, akkor sokkal tovább magas minőségben lehet ellátni az életfunkciókat.
A képernyőbámulás egészen pontosan mit csinál a szemünkben és a szemünkkel?
Hát ez azt jelenti, hogyha 30 centiméteren belül, tehát 30-40 centiméter távolságra olvasunk betűket, akkor ahhoz az akkomodáció, tehát a szem alkalmazkodó képességét igénybe kell venni. Ez magyarul azt jelenti, hogy a szemlencsének domborodni kell, mert 5 méter távolság már optikailag végtelen távolságnak számít, és ha 30 centire hozzuk a szem fókuszpontját, akkor az plusz 3 dioptria alkalmazkodást jelent, tehát a szemlencsének domborúbbá kell válni. Ez egy aktív izommunka, de nem tudatos, tehát ez nem tudjuk tudatosan befolyásolni, inkább talán így fogalmaznék. Tehát ez automatikusan történik 45 éves korig. Na most, ha valaki állandóan a számítógépet nézi, akkor ez az izom túl van erőltetve, és ezért estére elfárad ez az izom tulajdonképpen, már nem tud úgy olvasni, fejfájásos panaszok, és így tovább sok minden egyéb jelentkezhet. És azt tudjuk, hogy a szemgolyó hossztengelyének a növekedéséhez az állandó közelnézés hozzájárul, tehát magyarul azt jelenti, hogy a rövidlátás fokozódásának egyik tényezője a szem közeli használata. Aztán nyilván vannak másik tényezők, például a táplálkozás, a finomított ételek fogyasztása, tehát ha mondjuk egy olyan populációt hasonlítunk össze, ahol vadászattal, halászattal keresik meg az élelmet, és nincs olvasás, meg nincsen újság, ilyesmi. Ott a rövidlátóknak az aránya 1-2% körül van, hiszen ha nem lát jól, akkor vadászni se tud, és akkor az élelemforrás is eltűnik. Viszont ha ugyanennek a törzsnek a következő generációja bekerül modern városi körülmények közé, akkor rögtön 20-25%-ra emelkedik a rövidlátóknak az aránya ebben a populációban, és ez mondjuk az életmóddal, sok olvasással, és a étrendi változással, tehát hogy nem nyers ételeket, hanem finomított ételeket, gluténmentes, glutén tartalmazó ételek, stb. Ilyenekkel összefüggést mutat. Úgyhogy arra kellene talán készülni, és Kínában már ezt meg is lépték, hogy sok osztályban, mert ott sem mennek ki a gyerekek a szabadba, és a szabadban a természetes megvilágítás valamilyen módon védőfaktorként szerepel a szemgolyó hossz növekedésével szemben. Tehát Kínában az osztálytermek tetejét már műanyagból, átlátszó műanyagból csinálják, ahol ez megoldható, vagy készítik, azért, hogy legalább ott természetes fény körülmények között legyenek a hallgatók.
Sőt, ha az ember messzebbre néz, kimegy a természetbe, szoktam túrázni és bámészkodom, akkor úgy érzem, hogy pihen a szemem. Az jó, hogy néha, hogy messzire elnézek.
Így van, így van, így van. Sokszor szoktam mondani, aki számítógépes munkát végez, hogy óránként, másfél óránként nézzen ki az ablakon, és ez nem lazsálást jelent, hanem a alkalmazkodási izmoknak a nyugalomba helyezését, és ez egy kicsit védő faktorként is szerepel, és nagyon fontos, hogy egy munkahelyen legyen természetes fény is, tehát természetes megvilágítás, ne csak mesterséges fénybe dolgozzon valaki.
Egy újszülöttnél vagy egy csecsemőnél már meg lehet állapítani, akár a szülőnek, még inkább a szakorvosnak, hogy valami baj van a látásával, vagy ez inkább akkor szokott kiderülni, amikor a gyerek beül az iskolapadba, és nem látja a táblát rendesen?
Hát nagyon sokszor akkor szokott kiderülni, de vannak vele született problémák, tehát egy vele született zöld hályog például az látszik, mert nem olyan szép átlátszó a szaruhártya, hanem szürkés-kéken el van színeződve, sokkal duzzadtabb, ugye az egész szem nagyobbnak tűnik, ez nyilvánvalóan látszik. Régebben, hogyha fényképeztek vakuval, akkor, és nem volt rajta ilyen anti-vörös vízfény program, akkor jó vörös vízfény jelentkezett a gyerek szeméből, viszont ha egy daganat volt a szemében, ez retinablasztómának hívják a gyerekkori szemdaganatot, ami egy sajnos nagyon rossz indulatú daganat, és ha korán kezelik, akkor meg lehet menteni a szemet, ha nem, akkor sajnos el kell távolítani. És ha nem volt vörös vízfény, akkor mindjárt látták a szülők, hogy itt valami probléma van, és vitték szemorvoshoz. Most a modern fényképezéssel, meg okostelefonokkal tulajdonképpen már védekezünk a vörös vízfény ellen, és ezt nem lehet megállapítani. Tehát igazából gyereken azt lehet látni körülbelül fél éves kortól, hogy követi-e a fényt, vagy hogyha valamit mutatunk neki a szemmozgással, ha mondjuk van egy szemteker rezgése, amit nisztagmusnak hívunk, hogyha ez állandóan van, akkor azt jelenti, hogy nem tud fixálni ezzel a szemével, akkor mindenképpen gyerekszemészhez kell fordulni, mert akkor ez egy alapos kivizsgálást hát igényel, vagy ha teljesen más felé néz, mint ahonnan fényinger éri, vagy ahonnan szólnak neki. Ilyen apró gyerekből lehet látni, de ezek általában már komolyabb szemészeti problémákat jelentenek. A fénytörés vizsgálata, hát igazából pupillatágításban az 1-2 éves kor körül már lehetséges és objektíven meg lehet határozni, és ha két szem között 2-3 dioptriát meghaladó különbség van, akkor mindenképpen érdemes az optikai korrekciót felírni, és a gyengébbik szemet kicsit erőltetni, ezt úgy lehet elérni, hogy a jó szemet letakarni, és a gyengébbik szemet használja az agy. Ez inkább, amikor már járni tud a gyerek, akkor van nagyobb értelme, tehát 2-4 éves korban, és kb. 6 éves korig lehet vele nagyon szép eredményeket elérni. Ez a gyereken általában nem múlik, ez elsőbben a szülőkön múlik, mert a gyereknél nyilván az a természetes viselkedés, hogy le akarja venni ezt a szemüveget, mert nem jól lát azzal a szemével. De hogyha a szülő ragaszkodik ehhez, illetve kitartóan megköveteli ezt a gyerektől, akkor ezzel tulajdonképpen jót tesz vele, és lesz két jó szeme, ahelyett, hogy egy jó szeme és egy gyengébb szeme lenne. Tehát a tompalátás kezelése az 6 éves korig nagyon jó eredményt lehet vele elérni. Későbbiekben is lehet, de sokkal nehezebb munkát jelent.
Akár gyerekről, akár felnőttről van szó, milyen gyakran érdemes megnézetni a szemünket, a látásunkat?
A gyerekeket ugye megnézik születéskor, aztán mikor óvodai közösségbe kerülnek, meg az iskola kezdéskor, és utána van egy nagy űr. Utána nyilván, ha az iskolában észreveszik, hogy hunyorog, vagy nem tudja a táblát elolvasni, akkor a szülőknek szoktak szólni, és akkor elkerül gyerekszemészetre. És aztán, amikor munkát vállal valaki, akkor van egy munkavállalói egészségügyi szakmai vizsgálat, annak része szintén a szemészeti vizsgálat, illetve ha valaki jogosítványt akar szerezni, akkor is szemészeti vizsgálaton át kell menni. Aztán fiatal felnőtt korban ugye az egyénre van bízva. Ha valaki szemüveges, akkor általában, és meg akar szabadulni a szemüvegétől, akkor felkeres egy olyan intézményt, ahol lézerrel a dioptriáját meg lehet szüntetni. És aztán 50 éves kor felett 2 évente, illetve évente érdemes szűrővizsgálatra járni. 50 éves kor felett ugye egyrészt a szürkehajog előfordulási gyakorisága növekszik, a makuladegeneráció gyakorisága és a glaukóma, tehát a zöldhályog gyakorisága. Na most ebből igazából a glaukóma az, ami a legveszélyesebb, hiszen az nagyon lassan halad előre, és sokszor nem vesznek észre semmit, és amikor már látótérkiesést megéri a páciens, akkor már nem sok mindent lehet tenni, mert hogy nem visszafordítható az idegrost pusztulás ténye. Ezért tulajdonképpen az időközönkénti szemnyomásmérés, és amennyiben a szemnyomás magasabb, a látótér vizsgálat, illetve most már vannak érzékenyebb vizsgálatok, ilyen a látóideg főről készült úgynevezett OCT vizsgálat, ez egy nagy felbontású képalkotó eljárás, ami mutatja a látóidegbe belépő idegrostoknak a vastagságát, és ebből lehet következtetni, hogy az idegrostok szintjén van-e már károsodás, mert ha van károsodás, akkor vékonyabb lesz ez a réteg, és ezt mikrométerbe le lehet mérni, de ez csak szakintézményekben áll rendelkezésre. A szürkehályog alakulását ezt észreveszik, mert először sötétbe nehezebb a látás, fénykarikák jelenhetnek meg a fényforrások körül, aztán nem lehet már szemüveggel kikorrigálni, nem tud úgy olvasni, és így tovább. A makuladegeneráció pedig egy gyors és jelentős látásromlást okoz, és annak két formája van, egyik a száraz típusú, másik a nedves típusú. A nedves típusú azt jelenti, hogy erek nőnek be a látóhártya, tehát a retina alá, amikből ugye vérzés következhet be, és a vérnek a hemoglobin és vastartalma az nem tesz jót a fotoreceptor sejteknek, tehát ott egy jelentős látásomlás következik be. A száraz típusú azt jelenti, hogy nem nőnek be erek, viszont a retina 10 rétege közül a legkülső úgynevezett pigment epitél réteg megy tönkre, aminek az a feladat, hogy visszaverje a fényt, tehát hogy a törőközegek felé hát irányítsa a fényt, és hogyha ez tönkre megy, akkor nincs mi, hogy visszaverje, és nem tud fókuszálni, tehát az is egy látásromlást okoz. A gyors látásromlás az a nedves típusúnál következik be, a száraz típusú az lassabb, de gyakorlatilag a végeredmény majdnem ugyanaz, hogy a centrális látás része áll. Na most itt nagyon sokszor kérdezik a páciensek, hogy meg fogok-e vakulni. Én azt gondolom, hogy itt mindenkit meg kell nyugtatni, hogy ez vaksághoz nem vezet az időskori makuladegeneráció, mert a perifériás látásuk megmarad ezeknek a betegeknek, de az olvasóképesség lehet, hogy elvész. Na most még egy szerencsés dolog van a betegség lefolyásában, hogy nem egyformán szokta érinteni a két szemet. Van egy jobban érintett szem, és van egy kevésbé érintett szem, és sokszor is előfordul, hogy csak akkor veszik észre a problémát, amikor a jó szemmel is történik valami, és a nedves típusúra már azért elég sok megoldással rendelkezünk, tehát az úgynevezett szembeadott injekciókkal, az anti-VEGF készítményekkel, ha időben jön a beteg, tehát mondjuk a látásomlását bekövetkezte után kb. Egy hónapon belül, akkor nagyon sok esetben vissza lehet fordítani. Ha sokáig fennáll, tehát egy éven túl, akkor nem biztos, hogy tud reagálni rá a szem. A száraz típus esetében inkább a vitaminok, antioxidáns készítmények állnak rendelkezésre, és ezt a látásomlást talán úgy tudom érzékeltetni, hogy a saját tányérjába nem vesz észre mondjuk a galuskát a páciens, vagy a nyokit, de a szomszéd tányérján meg, hát nem a hajszálat, de valami hasonló dolgot is észrevehet nekem, a rokonaim között fordult elő ilyen, és nyilván amíg nem tudták, hogy mi a makuladegeneráció lényege, addig nem hitték el, hogy igazi látásomlásról van szó, pedig arról van szó. Ami még itt fontos, hogy sokan összetévesztik a vakságot a legális vaksággal. A legális vakság az egy jogi kategória. Az azt jelenti, hogy 15-20%-os látóélesség alatt a páciens nem írhat alá önállóan szerződést, mert nem tudja elolvasni, hogy mi áll a szerződésben, és bármit az orra elé tehetnek, tehát hogy ott tanúk jelenlétében lehet csak aláírni, de ez nem egy igazi vakságot jelent. Ezek az emberek tudnak, el tudják látni magukat, környezetükbe tudnak közlekedni, de a centrális látás, tehát egy Tolsztói regényt nem tudnak elolvasni. És ma már vannak látássegítő segédeszközök, vannak ilyen üzletek, ahol ezeket tesztelni lehet, és meg lehet vásárolni, és jelentősen tudja az életminőségüket javítani.
A lézeres technológia hol tart most? Mi az, amit meg lehet vele, és mi az, amit azért még most sem lehet vele megoldani? Övezi ezt egy ilyen mítosz. Valaki nagyon keveset, valaki nagyon sokat képzel bele a laikusok közül, szóval akkor tisztázzuk, mire jó, mire nem jó a lézer.
Hát kinek mi a fontos, igen, annak alapján lehet értékelni. A lézer, azt hiszem, a pontossága elérte az egyik csúcspontját, tehát hogy ez most már egy tulajdonképpen 88-ba kezdődött, én 92-be csináltam az első ilyen kezelést, tehát ez 34 éve, ha jól számolom.
És bocsánat, de az igaz, hogy 40 ezeret csinált? Egy helyen ezt olvastam, de az interneten sok butaság
igen,
van.
Igen, nem.
És ez igaz, nem az.
Ez nem butaság, igen. De
az már szép szám.
Lehet, hogy már ennél több is, de azért nehéz ezt pontosan követni. Na most, tehát gyakorlatilag a lézerrel nagyon sokfajta fénytörési hibát lehet kezelni, legjobb a rövidlátásra. A rövidlátáson belül a felszínes és az egyéb kezelésekkel körülbelül mínusz 1 és mínusz 10-12 dioptriát lehet maximálisan kezelni. Ha valakinek távollátása van, tehát hogy pluszos szemüveget igényel, az előző az a mínuszos szemüveg, ha pluszos szemüveget igényel, akkor 3 és mondjuk 4,5 dioptria körül van a kezelhetőség felső határa. Ha szaruhártya szabálytalansága van, ez az úgynevezett asztigmia, akkor plusz-minusz 6 dioptria a kezelhetőség határa. Amennyiben ezen túl van a fénytörési hiba, tehát mondjuk 14-15 diopriája van, akkor inkább a szemlencse cseréjét szoktuk ajánlani egy műlencsére, de ennek viszont életkori határa vagy javaslata van. A szemlencse cserét azt 45-50 éves kor felett ajánljuk inkább. Ha valaki ezt a kort nem éri el, tehát mondjuk 20 éves vagy 25 éves, akkor inkább a kontaktlencse jön szóba. Ennek is van lágy, illetve kemény kontaktlencse formája. Na most a lézerek rengeteget változtak az utóbbi 30 évben, ugye úgy kezdtük, hogy 5-6 perc volt egy ilyen kezelés, egy súlyos maszkot kellett a szemre helyezni, és akkor az megcsinálta a kezelést, ami optikailag teljesen jó volt, de aztán jött a repülőpont technológia, amivel sokkal gyorsabbá vált a kezelés. Először volt 25 Hz, aztán 100 fölé emelkedett, 250, most 500 és 1000 Hz között vannak a modern gépek, tehát gyakorlatilag pár másodperc egy mondjuk mínusz 3 dioptriának a megkezelése, és utána hát tényleg mehet haza a beteg, tehát ez egy abszolút ambulanter eljárás ilyen szempontból.
Bocsánat, mennyire fáj?
A kezelés maga nem fáj, mert az érzéstelenítő cseppel teljesen el lehet érzéstelenteni, utána van kellemetlenség, ez megint egyéni, mert van, akinek egyáltalán nem fáj, van, akinek nagyon fáj. A fájdalmat például terápiás kontaktlencsével lehet csökkenteni, viszont akkor minden nap meg kell nézni a beteget, hogy nehogy, mert a lencse alatt ugye kevésbé ürül a könyvfilmréteg, nehogy egy fertőzés vagy egy steril infiltrátum kialakuljon. Na most ugye aztán újabb módszerek jelentek meg, volt a felszínes eljárás, az úgynevezett PRK, aztán az elmetszéses eljárás, az úgynevezett lázik, és most ott tartunk, hogy ezt az elmetszést egy lézerrel, az úgynevezett femtolézerrel lehet elvégezni, és gyakorlatilag a lebenyt felemelve elvégezik ugyanazt a lézer, excimer lézerkezelést, mint amit a felszínes eljárásnál végeznénk, és aztán a lebeny visszahajtásra kerül az eredeti helyére, és hát gyakorlatilag a beteg utána már másnap vagy két nap múlva azért ott is lehet kellemetlenség, tehát ilyen szúrás, égőérzés, könnyezés, de néhány nap múlva visszamehet akkor a munkájába. Ami itt fontos dolog, hogy sérülés ne érje a szemet, mert az a lebeny azért nem tud ugyanúgy visszarögzülni, mint ahogy volt előtte, és akár egy légzsák sérülés, ha 5-10 éven belül történik egy autóbaleset, elmozdulhat a lebeny. Ez nyilván ritka, meg ritkán fordul elő, meg nem tervezi az ember, de sajnos ez beletartozik a kockázati tényezők körébe.
Mennyire tartós, vagy akár végleges a lézeres műtéttel elérhető eredmény?
Erre azt szoktam mondani, hogy a lézerkezelés az tulajdonképpen egy tüneti kezelés. Tehát ahhoz tudom hasonlítani, mintha egy gyerekbeteg, lázas, akkor adunk neki lázcsillapítót, attól jobban lesz, de ez a láz tünetét szünteti meg, és nem az okát, mert az oka az antibiotikum lesz. Na most a refraktív kezeléseknél ugye a tünet az a szemüveg, ezt rá tudjuk csiszolni annak a dioptriáját a szem felszínre, de az ok az, hogy hosszabb a szemgolyó. Tehát az oki kezelés az lenne, hogy hátulról a szemgolyó mögül a csontos szemüregnek a falát nyomnánk előre, mert minden milliméter növekedés mínusz 3 dioptriát okoz. Ugye ezt mindenki megérti, hogy ez lehetetlen, tehát ezt nem tudjuk megcsinálni, ezért a tünetét szüntetjük meg. Na most, ha valakinek, ha túl fiatal korban történik a kezelés, akkor még változhat a szemgolyó húsza, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy végleges, de főleg a felszínes kezelés az ismételhető akár kétszer is. Na most, hogyha mondjuk már megállt a fénytörésébe a progressziója, tehát mondjuk 20 és 25 éves kor között van az illető, akkor gyakorlatilag véglegesnek tekinthető. A romlás két okból következhet be. Egyik a szemgolyó hossza növekszik, másik, hogy a szaruhártya sebgyógyulása az fokozottabb mértékű, mint amennyi a kívánatos, mint amennyi a normális. Na most ez ellen lehet védekezni egy úgynevezett mitomicin nevű cseppel. Ez a szaruhártya bizonyos sejtjeinek az aktivitását visszahúzza egy kicsit, és ez a korábban előforduló visszavastagodás és homályképződés, ez gyakorlatilag megszűnt teljesen. A szemgolyó hossz növekedése ellen nem tudunk védekezni, ezért szoktam mondani, hogy aki számítógépes munkát végez, az másfél óránként kicsit használja távolra a szemét, egy 2-3 percet, és akkor nyugalomba helyezi ezeket az alkalmazkodást lehetővé tevő izmokat.
Anyagi szempontból és a kapacitást tekintve a lézeres kezelés mennyire hozzáférhető most Magyarországon?
szerintem teljes mértékben hozzáférhető, több központban végzik. Én azt gondolom, hogy itt a várólista az viszonylag rövid, tehát itt a nyilván a betegnek a időbeosztásától függ, meg az operatőrnek a elérhetőségétől. Tehát azt gondolom, hogy mivel több központban végzik, ez a várólista, ez nem egy jelentős tényező.
A szemüveg és a kontaktlencse ugyanúgy működik, és ugyanazt tudja?
Hát olyan szem, optikailag ugyanúgy, igen, tehát a célja mind a kettőnek a fénytörés hibának a korrekció, és a jó távoli látás, meg a jó közeli látásnak a biztosítása, ez egyszerre érhető el körülbelül 45 éves korig, 45 éves kor után vagy távolra, vagy közelre korrigáljuk ki a pácienst, vagy multifokális szemüveg és multifokális kontaktlencsét alkalmazunk. Szemüvegbe könnyebb a multifokalitásnak a biztosítása, de más módszerrel érjük el. Tehát a szemüveg az egy optikai korrekció a szem elé helyezve körülbelül 1,5 centire, a kontaktlencse viszont a szem felszínére kell helyezni, és ennek van egy lágy, meg egy kemény változata. A kemény változata az a kevésbé veszélyes fertőzések szempontjából, de nehezebb megszokni, mert egy idegen testérzést vált ki a szemben, és hát kell hozzá némi motiváció, meg nyilván van, akinek érzékenyebb a szemfelszíne, van, akinek kevésbé érzékeny. A lágy kontaktlencsét könnyebb megszokni, de az alatt kevésbé ürül a könyvfilmréteg, tehát annak a higiéniájáról maximálisan kell gondoskodni, mert elég egy pici körömsérülés, vagy bármi megsértheti a szarvártya felszínét, és ha nincs minden higiéniai szempont biztosítva, akkor abból súlyos szarvártya gyulladás alakulhat ki, ami mindig heggel, maradandó heggel gyógyul, és hogyha az rossz helyen van, tehát az optikai centrumban, akkor a látást jelentősen tudja korlátozni. Tehát mind a kettő optikailag jó módszer, mind a kettő reverzibilis, mert levesszük a szemüveget, vagy kivesszük a kontaktlencsét. Ami nem reverzibilis, az a lézersebészeti eljárások, tehát a refraktív sebészeti eljárások, illetve a szürkályog műtéttel kombinált refrakciós változások.
Van, akinek a szeme egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kontaktlencsét viseljen?
Van.
Kizárók például?
Hát például, ha nagyon keratokónuszos, tehát hogy nagyon meredek a szaruhártya az alsó részen, akkor nem biztos, hogy jó ráfekszik ez a kontaktlencse, és állandóan kipislogja, vagy eláll a szemfelszíntől. És van, aki érzékeny rá, tehát hogy vagy a tároló folyadékra, vagy a fertőtlenítő folyadékra, vagy magára a lencse anyagára. Egyébként ez 20-25 éves lencseviselés után szinte majdnem mindenkinél kialakul, tehát ilyen időtáv után valamilyen más megoldáson kell gondolkodni, ami először az a szemüveg, és másodszorban pedig a lencsecsere.
Tapasztalata szerint mégiscsak több tízezer ilyet végzett. Mennyivel később mennek el az emberek egy lézeres beavatkozásra ahhoz képest, amikor el kellene menniük?
A lézeres beavatkozásra a fiatal generáció megy, tehát a felmérések szerint leggyakrabban ilyen 18 és mondjuk 40-45 éves kor között vállalkoznak rá. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy egyéni döntés kérdése, ebben én nem tudom azt mondani, hogy valakinek el kell menni, mert ez egy abszolút választható műtét, tehát egy elektív típus. Ezt nyilván az egyének döntik el, hogy én nem szeretnék szemüveget hordani, mert sportolok, mert nem tudom, a megjelenésemhez nem tartozik hozzá a szemüveg, vagy csak így tetszik nekem, vagy így szeretném az életemet leélni, és van, aki meg ragaszkodik a szemüveghez, és az soha nem vállalkozna egy ilyen műtétre, vagy fél a műtéttől. Tehát ennek nincs optimális időszaka ilyen szempontból, a 18 és 45 év kor között bármikor, de ez nem jelenti azt, hogy idősebb korban nem lehet megcsinálni, volt már 85 éves betegem is. Időskorban inkább az szokott előfordulni, hogy van egy szürkályog műtéte valakinek, és abból marad vissza egy fénytörési hiba, amit nem szeretne szemüvegben hordani, ezért rá tudjuk csiszolni ezt a dioptriértéket a szaruhártya felszínére.
Meddig érdemes tűrnie az embernek a látása romlását, amíg rászánja magát egy ilyen lézeres műtétre? Hiszen ez nem csak az ön által említett életkortól függhet, hanem hogy hát meddig tűri az ember, hogy egyre rosszabbul lát, hogy egyre, ahogy szokták mondani, hosszabb a karja, amikor olvas.
Ja, ez az öreg szeműségre gondolt, itt igen, Tehát ez 40 és 50 éves kor között szokott leginkább bekövetkezni, ez úgy hívják, hogy presbiópia, ami magyar öregszeműséget jelent, ez nem életkori öregséget jelent, hanem a lencse rugalmasságának a csökkenését jelenti. Hát ez, ha valaki jól látott mindig távolra, akkor azt jelenti, hogy körülbelül plusz 3 dioptriáig szokott elmenni, de általában 2-2,5 dioptriá is elég az olvasáshoz. A korábban jól látó embereket nagyon zavarja az, hogy nem kezdenek jól látni olvasáshoz, tehát ők igazából nagyon sokan már, amikor megjelenik ezt, hogy olvasó szemüveg szükséges, akkor már eljönnek valamilyen vizsgálatra, olvasó korrekcióra, és ebből sokan vállalkoznak is a műtétre. Azokat még kiemelném, akik sokat vezetnek sötétbe autót, mert ugye a műszerfalhoz is gyakorlatilag jó közeli látás szükséges, hogy azt jól lássák, bár a műszerfal nem 12-es pont nagyságú betűnagysággal operál, hanem azért nagyobbak ennél a szövegnek, tehát a műszerfalon lévő számok, betűk, stb. De hogyha egy ilyen képernyőt kell mondjuk egy elektromos autónál nézni, akkor az már bizony problémát jelenthet. Tehát 45 éves kor után bármikor, általában én azt gondolom, hogy az 50 év feletti korosztály szokott leginkább vállalkozni a műtétre. Na most a presbiópia megoldásának a műtéte az jelenleg úgy tűnik, aztán lehet ebbe persze változás, hogy nem a szaruhártyán történő beavatkozás, hanem a lencsecsere, tehát hogy multifokális műlencsét hát érdemes beültetni a szemen belülre, mert optikailag az biztosít tulajdonképpen a legjobb látásminőséget. Ezt úgy érik el, hogy abban ilyen koncentrikus körök vannak, nagyon finom technológiával belecsiszolva, ez mikrométeres lépcsőket jelent, és a széli részhez képest a műlencse centrumában kb. 3-3,5 dioptriával nagyobb a törőerő, mint a széli részen, és ez az biztosítja, hogy ha közelre nézünk, akkor közelre jól látnak ezek az emberek, és távolra is. Ami előfordulhat, hogy esti vezetésnél ugye a szembejövő autónak a reflektora egy picit nagyobb a fényudvara, de ezt mindig meg kell beszélni, mert a neuroadaptáció során, tehát az idegrendszer hozzá tud szokni ez az új látásminőséghez, és ez jelentősen tud javulni. De arra is fel kell készülni, hogy lehet, hogy hosszú távon marad ez a finom fénykoszorú jelenség, ezt az előzések megtervezésénél érdemes figyelembe venni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ezt mindig meg kell beszélni a műtét előtt, mert ha valakit ez nagyon zavar, akkor nem muszáj ezt a műtétet elvégezni. Ha viszont meg tudja magával kötni ezt a kompromisszumot, hogy lehet, hogy ez előfordul, de viszont azt kapom cserébe, hogy úgy tudok látni normál megvilágítás körülményei között, mint ahogy 20 éves korban láttam, akkor ez egy vállalható kompromisszum.
A nagyon gyakori cukorbetegség milyen szemproblémákat okoz?
Hát a cukorbetegség nagyon csúnya szemproblémákat tud okozni, és nagyon függ az anyagcsere állapottól, a genetikai hajlamoktól, de elsősorban a retinán tud problémát okozni, de a szemlencsében is szürke hályogot, magas szemnyomás, de a retina az a leglényegesebb pont, ugyanis a retina a szervezetnek az egyik legmagasabb oxigén igényű szövete. Ez azt jelenti, hogy cukorra is szüksége van a működéséhez. Na most, ha az inzulin nem működik, vagy nem termeli a szervezet, akkor hiába van a vérben vércukor, mégsem tudja a retina felhasználni, tehát ezért ereket kezd oda fejleszteni, hogy még több cukor jusson oda. Na most ezeknek az ereknek a fala nem olyan ellenálló, mint a normál egészséges szemű emberekben az érfalhálózat. Először ilyen kis kiboltosulások keletkeznek, utána azok megrepethetnek, vérzések következnek be, és az éleslátás helyén egy ödéma alakul ki, ami azt jelenti, hogy széttolódnak a többlet folyadék mennyiség miatt a fotoreceptor sejtek, és szabálytalanná válik a látás, nagyon romlik a látóélesség. A szemfeléki ellenőrzés, és talán itt el is mondhatom, hogy szeretnénk egy ilyen országos szűrőhálózatot megvalósítani a Magyar Szemorvos Társaság és a Szemészeti Szakmai Kollégium hát együttműködésével, és remélem, hogy ebben majd kormányzati segítséget is lehet kapni. És azért fontos a szemfenéki hát szűrés, illetve kezelés, mert ugyanilyen érjelenségek következnek be a belső szervekbe, amit viszont nem tudunk úgy vizsgálni, és a szem, azt szoktuk mondani, hogy az idegrendszer kihelyezett része, illetve a mikrokeringésnek a jelzője, amilyen a szemfenéki érhálózat gyakorlatilag ugyanolyan a vesében és az egyéb belső szervekben, szívben is a keringés, és hát ha időben beavatkozunk, és az anyagcserét rendbe hozzuk, akkor ezek a szövődmények, ami a látást veszélyezteti, nem alakulnak ki. Na most nagyon sok betegnél már nagyon súlyos állapotban, mivel nincsen országos szűrőhálózat Magyarországon, mint ami mondjuk a méhnyakrák meg az emlőrák vonatkozásában már megvan, ezért súlyos állapotban kerülnek szemészetre, ahol már az először érintett szemmel szakmailag hát nem lehet túl nagy sikert elérni, és itt inkább a másik szem megmentéséről van szó. És ha lenne egy ilyen szűrőhálózat, és ebben a házi orvosokkal, a diabetológiai szolgálat szakembereivel együttműködve, Magyar Diabétesz Társaság, Magyar Szemorvos Társaság, stb. Házi orvosoknak a társaságával együttműködve jelentős eredményeket lehetne elérni a korai diagnosztikával és kezeléssel. Gyakorlatilag az életminőségük sokkal hosszabban megőrizhető, a munkaképességük visszaállítható, nem lenne ennyi amputáció például, amiben híresek vagyunk a keringési problémák miatt. És hát nyilván, ha valaki jól lát hosszú ideig, akkor az életminősége is sokkal magasabb tud lenni.
Migrén okozhat szemproblémát, vagy a szemprobléma okoz migrént? Ez egy gyakori panasz.
A migrén okoz szemproblémát. A szemprobléma, hát migrént ezt nem nagyon támogatnám, de a migrén az hát azzal is kezdődhet egy migrén, úgy hívják, hogy aura, tehát hogy egy ilyen látási élmény, csillaglátástól kezdve mindenféle fényjelenség, színjelenségek, ez bevezetheti például egy migrénes rohamot, de sokszor egy epilepsziás rohamnál is ilyen látási élményeket tapasztalhat a páciens. Ezt komolyan kell venni, és nyilván, hogyha ez már megtörtént egyszer vagy kétszer, akkor már be lehet venni azt a gyógyszert, ami a migrént esetleg felfüggeszti, és meg lehet előzni ennek a súlyosabbá hát válását.
Önmagában az, hogy rosszul lát az ember, attól is fájhat a feje, ugye? Vagy az csak simán azért van, mert túl sokat képernyőzik például az ember?
Hát, ha nincs kikorrigálva egy fénytörés hiba, az okozhat fejfájást. Itt elsősorban a szaruhártya szabálytalanságból eredő, tehát az asztigmiás fénytörési hibák szoktak fejfájást okozni, de nyilván ha egy kikorrigálatlan rövidlátásról vagy távollátásról van szó, akkor erőlködik az ember. Rövidlátásnál inkább hunyorog, meg az asztigmiánál is, mert beszűkítjük a szemrést, és azáltal a perifériás sugarakat kizárjuk, és ezáltal egy kicsit élesebbé válik a kép.
Biztos, mert a kobolyos lesz az embernek a nézése.
Igen, így van. De biztos volt mindenki már ilyen szemészeti vizsgálaton, a próbakeretbe betettek egy tulajdonképpen egy sötét üveget, aminek a közepében van egy kis luk. Na, ez is pont ezt a célt szolgálja, hogy kiszűri a perifériás szóródó fénysugarakat, és egy sokkal élesebb látást tud lehetővé tenni. Ezzel egy másfél-két diopriát ki lehet kompenzálni, tehát sajnos így nem lehet az utcán közlekedni, mert viszont nem veszük észre a periféria felől jövő autót, és ez egy balesetveszélyt okoz.
Van egy másik érdekes tünet is, az ember ránéz valamire, és az mozogni, rezegni látszik, de nem mozog, nem rezeg. Az mire utal?
Hát ez lehet neurológiai probléma, meg lehet szintén egy ilyen fényjelenségnek, vagy látási élménynek a része, illetve üvegtesti homály is okozhat ilyet. Na most a szemben egy kocsonyás anyag tölti ki a szemünket, ezt úgy hívjuk, hogy üvegtest, azért üvegtest, mert átlátszó. Ehhez hasonlították, amikor felfedezték. Ez az életkor növekedésével kezd elhígulni. Ebben megjelenhetnek degeneratív sejtek, illetve a kollagén rostok, amik tulajdonképpen a vízfelvételért voltak felelősek korábban, azok szabadon elkezdenek mozogni, és hogyha beúsznak a látótengelybe, ami egy ilyen vonalszerű valami, ami a szem középpontja felé mutat, akkor árnyékot vethetnek a retinára, és ez maga is egy ilyen fényjelenséget hát generálhat. Úgyhogy ezeket érdemes olyan módon komolyan venni, hogy szakorvoshoz fordulni, hogy kizárni azt, hogy ez valami nagyon rosszat jelent, mert például, ha egy üvegtesti szálcsa tapad még a retinához, és az egy fizikai munkát végez az az ember, vagy netán éri a fejét egy ütés, az a szálcsa meghúzódik, és kiszakíthatja a retinát, hogyha ott például el van vékonyodva egy kicsit a retina szövete, alá megy ez az elhígult üvegtesti folyadék, és retina leválás következik be, ami azt jelenti, hogy a látóhártya vérellátása alulról megszűnik, és hogyha ez hosszú ideig fennáll, akkor nem is tud regenerálódni. Hogyha viszonylag hamar műtétre kerül az illető, akkor ez a vérellátás vissza tud állni, és gyakorlatilag valamennyi látótér kieséssel megúszhatja az illető, és teljes értékű életet élhet utána is.
Egy másik, nem tudom mennyire, de mindenféleképpen létező probléma, velem is előfordult gyerekkoromban, és a gyerekemmel is előfordult, ez az alkalmi kancsalság. Ez nem állandó, befordul, kifordul a szem. Aztán persze vannak kancsal emberek is. Ezzel mit lehet kezdeni? Vannak-e rá kezelési lehetőségek?
Hát szemüveg, tehát a fénytörés hibát azt maximálisan ki kell korrigálni, és ez nagyon összefügg a fáradtsággal. Tehát, hogyha valaki egész nap dolgozott, vagy számítógépezett, akkor kicsit túlerőltette ezeket az alkalmazkodási izmokat, és ez az agynak tulajdonképpen egy védekezése, hogy a gyengébben látó szemet azt elirányítja, hogy ne az éles látás helyére fókuszáljon az a gyengébb kép, hanem egy kicsit arrébb, és akkor már kevésbé fogja zavarni az agyi képalkotást. Tehát ez is szintén egy olyan szemészeti kategória, ami korrekciót igényel, és lehet, hogy arra figyelmeztet, hogy kicsit kevesebbet használja az ember közelre a szemét, tehát a számítógépezést kicsit kevesebbet folytassa a nap folyamán.
De van olyan kancsalság is, akár vele született, amit műteni kell, és műteni lehet?
Van, persze. Gyerekkorban ugye a két szem közötti fénytörési hiba kompenzálása miatt, vagy hogy nem tudja kompenzálni tulajdonképpen optikailag a szem, ezért a gyengén látó szemet befelé irányítja, de ez lehet kifelé irányuló is. És ez rögzül. És ezért van az, hogy a jó szemet takarni kell, hogy ezt a gyengében látó szemet távolra irányítsuk, és megtanulja az agy használni az abból érkező képet. Na most utána is előfordul kancsalság, akkor nyilván az izmok közötti egyensúlyt helyre kell állítani. Ezt egy műtéttel lehet helyreállítani, hogy a jobban befelé húzó izmot gyengíteni kell, a kifelé húzó izmot pedig erősíteni kell, ez az izomtapadások áthelyezésével lehet megvalósítani, és akkor hát remélhetőleg két jólátó szem fog tudni együttműködni.
Vannak ennél is súlyosabb problémák, igyekeztem hiteles adatokat találni, ezek szerint a látássérültek száma hazánkban meghaladja a 100 000-et, és közülük 30-33 ezeren vakok. Ez... Milyen lehetőségeik vannak nekik? Újabb és újabb forradalmi megoldásokat hallunk, de ezeket lehet-e, hogy úgy mondjam, szériában alkalmazni, tehát visszaadni az embereknek a látásukat?
Hát, aki teljesen vak, azzal nagyon nehéz mit kezdeni. A genetikailag öröklődő retinabetegségek kapcsán vannak génsebészeti eljárások, ebből egy van az RPE65-ös mutáció, amit génsebészetileg lehet kezelni, és viszonylag fiatal korban kell ezt a kezelést elvégezni, amikor még vannak ugye működő fotoreceptor sejtek. Ez egy viszonylag hatékonyan kezelhető betegség, de körülbelül ennek is 400 változata van, amelyek nem alkalmasak erre a génsebészeti eljárás, és iszonyatos drága, tehát 200 millió fölött van egy ilyen kezelésnek az ára, az a szerencse benne, hogy ezt elég egyszer elvégezni. Na most, hát történtek ugye implantátumok beültetése, ami nem hozta meg a kellő eredményt, és egy nagyon nagy bedobással járó műtéti eljárás sok szakmának, fülorgégészeknek, idegsebészeknek, szemészeknek, sebészeknek, plasztikai sebészeknek az együttműködését igényelte. Szemátültetés jelenleg sajnos nincs, tehát műszem van, de az semmiféle kapcsolata nincs az idegrendszerrel, tehát az egy műanyag valami, ami szemgolyóhoz hasonlít, és tulajdonképpen művészileg ugyanolyan szépen el lehet készíteni, mint a másik látószemet, és nem lehet közöttük különbséget tenni, de funkciót sajnos nem tudjuk visszaadni, mert a látóidegben több mint 1 millió rost fut, ezek mikrorostok, és ezeknek a megvarása az nem lehetséges. A látóideg önmaga egy 0,5 milliméter átmérőjű ideg rész, és ebben, ha több millió rost fut, tehát ez érthető, hogy ezt varással nem lehet összehozni. Az Avatarban láttunk olyat, hogy összekapcsolták ugye a két olyasmi idegrostot, amivel a sárkány és a lovasa összehangolódtak, és örök életre együtt maradtak, de sajnos a látás szempontjából nem lehetséges. De újabb genetikai módszerek várhatók, ez körülbelül 5-10 év távlatában. Ezzel együtt dolgozunk Bázelben Roska professzorúrral, Roska Botond professzorúrral, aki egy gyönyörű intézetet vezet, ahol nagyon sok vizsgálati, illetve terápiás módszer áll rendelkezésre. Ők maguk beteget nem kezelnek, hanem ez egy kutatóintézet, és a betegkezelés az majd a szemészeti intézményeknek lesz a dolga, és előreláthatólag néhány éven belül lesznek új módszerek. Sikerült azt egyeztetnünk, én mindig próbáltam meggyőzni, hogy nagyon fontos ugye a genetikai öröklődő retinabetegség, de ezek nagyon ritkák, ezek kevés embert érintenek, nyilván nagyon súlyos látás problémát okoznak, azonban a rövid látása, a glaukóma, a zöld hályok és az időskori makuladegeneráció, ezek milliókat érintenek, és ezek nagyon gyakoriak, és itt kellene molekuláris, illetve genetikai szintre lemenni abban, hogy mikor, hol lehet beavatkozni, és hol lehetne olyan módszert kitalálni, ami a későbbi szövődményeket meg tudná előzni.
Egy könnyedebb, de nem kevésbé fontos és aktuális téma a végére. Itt a tavasz, jön a nyár. Miért fontos napszemüveget viselni? Mit véd a napszemüveg? És honnan tudjuk, hogy jó egy napszemüveg, ami tényleg véd?
Hát én még egyel kiegészíteném, hogy a pollen időszak, tehát tavasszal ugye nagyon sok virág elkezd virágozni, és az arra érzékeny emberek tüszkölnek, szemüket dörzsölik, orruk folyik, és így tovább, tehát a allergiát mindenképpen kezelni kell. Az UV-sugárzás ugye nyilván növekszik, ez a legmagasabb fokú júliusban és augusztus hónapban. Az UV-sugárzás ellen azért kell védekezni, mert ez ugye átjut a szaruhártyán, de a szaruhártyába is tud problémát okozni. A szemlencsében elnyelődik, és hogyha nagyon belenézünk egy erős UV-fénybe, akkor a retinát is azt tudja károsítani, tehát az időskori makula degenerációhoz is hozzá tud járulni. Az ultraébője a fény tulajdonképpen kumulálódik a szervezetünkben, ezt az is bizonyítja, hogy valaki kint van a napon, és estére piros lesz a bőre, elkezd égni, és nagyon elkezd fájni. Ez ugyanígy a szemnél is így van, csak ez nem fáj, és nem lesz piros, viszont a szervezet emlékszik rá, és a szürkályok képződésben, makuladegenerációban fontos tud lenni. A szemüveg kiválasztásánál ugye vannak divatszempontok, meg vannak praktikus szempontok. A divatszempontok nagyon fontosak, főleg a hölgyeknél, de a praktikussági szempontok, itt elsősorban a természetjárókra gondolok, hegymászókra, kerékpározókra, túrázókra, nekik olyan szemüveget érdemes vásárolni, ami követi a szemformáját, vagy egy ellenzője is van itt, vagy oldal ellenzője, nem tudom, hogy jól mondom-e, ami az oldal sugárzástól véd. A napszemüvegekkel, különösen erősen sötét szemüvegekkel az a baj, hogy azok kitágítják a pupillát, de oldalról nem védenek, és úgy be tud jutni az UV-fény, és a károsító hatását ki tudja váltani. Na most optikai szaküzletekbe, a komolyabb szaküzletekbe mindenütt van UV-védelem mérő rendelkezése, amivel a szemüvegnek a UV-védelmét meg tudják határozni. A 90% fölötti UV-védelmet javasoljuk szemészeti szempontból, mert annak tényleg védő hatása van. Egyébként az UV-fényel nagyon sok, tehát a ultraébolya hullámhosszú fényel sok lézerkészülék is működik, tehát igazából az UV-fény nagyon hasznos is tud lenni, de a napfényben nagyon vegyes a hullámhossz, tehát ott mindenképpen a rövid hullámhosszú sugaraknak a kiszűrése fontos, hogy azok a károsító hatásukat szaruhátjára, szemlencsére, retinára ne tudják kifejteni.
Az arénát hallották Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi Díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója volt a vendégünk. Van még ma műtétje?
Van.
Sok sikert kívánok hozzá, akkor útjára is engedjük. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Herczog Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.